Üdvözlöm a Nyugat hallgatóit, és üdvözlöm Puskai Mihályt. Ma olyan vendégünk van, aki Szombathelyről indult, és nagyot ért el. És mi általában büszkék vagyunk arra, akik Szombathelyről indultak, és nagyot értek el, és szeretnénk az ő életútjukat, történetüket, gondolkodásmódjukat megismertetni a hallgatóinkkal. Ugye Puskai Mihály május 5-től a Magyar Tudományos Akadémia elnöke.
Ez egy hosszú folyamat, tehát most május 5-e előtt körülbelül 9 hónappal kezdődött az egész. Úgy kezdődik, hogy a közgyűlés tagjai, közgyűlés az egy nagyon nagy létszámú testület, az 550 emberből áll, jelölhettek kollégákat a választható pozíciókra. Tehát elnök, főtitkár, főtitkár helyettes, alelnökök, választott képviselők, összesen 9 ilyen választott pozíció van. Akadémiának a működése egy kicsit bonyolult. Úgy általában az elnököt jegyzik meg legjobban, és akkor beadtuk ezeket a jelöléseket, és hogyha valaki 10%-nál többet kapott, akkor a jelölőbizottság elnöke megkérdezte, hogy vállalja-e, és ha igent mondott, akkor azzal jelölté vált. És akkor így lett 4 elnökjelölt, őnekik programot kellett írniuk, az februárra kellett elkészíteni, utána ezt a programot be kellett mutatni a közgyűlés előtt, és aztán jött a közgyűlés május 5-én, amikor a szavazás történt.
Azért is említettem ezt a többi jelöltet, mert hát ennek volt egy külön érdekessége is. Ugye 2 olyan jelölt is volt, aki Szombathelyről származott, vagy indult el. Egyik Borhi László, ha jól tudom, aki az ELTE rektora volt egészen eddig, és a másik pedig ön. Mi annak idején egy gimnáziumba jártunk, a Nagy Lajos gimnáziumba, valószínűleg párhuzamos évfolyamba. Ön 63-as születésű.
Még tegeződünk, mert valószínű, hogy az iskolában is tegeződtünk.
Ez a pozíció. Az ember találkozik akadémia elnökével, és rögtön magázni akarja. Tegeződni fogunk.
Hadd szóljak még közben, hogy a Borhi Lacival én együtt jártam szolfézsórára gyerekkoromban.
Szintén.
Hát ennyire közeliek voltak az elnökjelöltek annak idején.
Hol is énekelt a matematika tagozat elvégzése mellett?
A Zsönesz kórusban. A Deáki István vezette Zsönesz kórusban. Az egy nagyszerű élmény volt. A zenében én nem vittem sokra, tehát a Borhi Laci sokkal jobb zenében, mint én. Ő tud gitározni is. Én elakadtam így 6. osztályban a zongorás tudásommal, viszont a kórus éneklést nagyon megszerettem a Deák István vezetésével. Hát akik talán hallgatják a régi kórustagok közül ezt, csak megerősíthetik, hogy milyen jó társaság volt az, és milyen szép hangversenyeket adtunk, illetve szóló élmény volt.
Tényleg van valami összefüggés abban, hogy a matematikusok vagy a nyelvészek különösen módon vonzódnak a zenéhez? Hogy ez úgy gondolná az ember, hogy ez mennyire messze van a művészet meg a matematika egymástól, és kiderül, hogy mégsem annyira.
Hát ismerek olyan matematikusokat, akik kiváló zenészek. Volt például egy katonatársam, Bali János, aki nagyszerű matematikus volt, el is végezte, és aztán a Gödöllői Szimfonikusoknak volt a vezetője, ma is zenészként egy elismert ember, de rajta kívül sok más ilyen matematikus is van. Nyelvészeket most így fejből nem tudok, de biztosan ez is igaz. Azt is meg lehet állapítani, hogyha a Bartók Rádiót hallgatja az ember, hogy a zenészek milyen szépen tudnak beszélni. Nyelvtanilag helyesen, szép kerek mondatokban, általában sok nyelven beszélnek. Van például egy izlandi zeneszerző barátom, mai napig szinte ilyen heti kapcsolatban vagyunk. Ő tökéletesen beszél magyarul, mondjuk majdnem tökéletesen, mert itt a Zeneakadémián töltött el 2 évet még fiatal korában. Hát lehet, hogy van ilyen, de én csak geológus vagyok, tehát én teljesen a zenében teljesen amatőr vagyok. Én odáig vittem, hogy tenor szólamban úgy, ahogy elevickélek egy kórusban, és nagyon élvezem, de én azért nem sorolnám magam ezek közé, az emberek közé, akikről most szó volt.
Lehet, hogy az agyunkban mégis van valami, ami összeköti. De akkor eredetileg is szombathelyi születésű vagy? Tehát szombathelyi születtél? Melyik utcában ödögeltél föl?
Petőfi utca 21 szám alatt. Még nincs rajta emléktábla, ott van a Szabó Miklós utca sarkán, szemben a régi Petőfi iskolával. És hát ugye nagy családunk volt, a 4 bátyám van. Mind az 5-en oda jártunk a Nagy Lajos gimnáziumba, és általános iskolában, a Hámánban jártam, ami most a paragvári. Édesanyám ott tanított, sőt nekem osztályfőnököm volt felsőben, matematikát tanított.
Akkor ott nem lehetett lazítani?
Nem, ott nem lehetett. De hát egy nagyon kedves tanár volt, meg jó tanár volt, úgyhogy nem volt nehéz a matematika tanulás szerintem.
És akkor ezek szerint innét szinte egyenes út vezetett a nagyoros matematika szakára, ahol volt egy nagyon híres matematika tanár, akit nagyon szerettek, és aki nagyon sokat foglalkozott azzal, hogy az odajáró matematikusokból, vagy jó agyú matekosokból mindenki hozzon.
Igen, Hegel István volt a tanárom. Nem is tudom, hány matek óránk volt egy héten, lehet, hogy 7 vagy 8, de nagyon sok óra volt vele. És ő nem csak a matematika tanításban volt kiváló, hanem néha egy-egy órát így a lelki nevelésünkre is fordított. És az volt az érdekes, hogy ezek a kamasz gyerekek valahogy elfogadták, annyira volt tekintélye, hogy még ezeket a lelki fröccsöket is meghallgatták tőle. És a másik karakteres tanárom pedig Gróf Edit tanárnő volt, ő volt az osztályfőnökünk, aki ugyan kicsit hát ellentmondásos volt, úgy néha nagyon kemény volt, meg voltak furcsa húzásai, de amellett a magyart, az fantasztikusan tanította. Tehát én már máshol is elmondtam, hogy bár én természettudománnyal foglalkozom, de azok a magyar órák, azok nagyon sokat számítottak abban, hogy például tudok fogalmazni cikkeket, meg tudom írni úgy, hogy azt mások is élvezettel olvassák. Igaz, hogy vérrel verejtékkel, de ezt a tanárnő kiverte belőlünk, minden héten kellett esszét írni, azt gondosan kijavította az utolsó veszőig, és szerintem ezzel nagyon sokat tett értünk.
Azt hiszem, egyébként nyelvtanár volt, német nyelvet is tanított magyar.
Igen, nyelvtanár tanította a németet is.
Igen, van úgy az ember, hogy már sokkal-sokkal idősebb leír egy mondatot, és mielőtt elhibázna valamit, vagy eszébe jut, hogy mégse javítom ki, megjelenik a háta mögött, mint egy szelleme annak a tanítójának, aki azt mondaná, hogy na-na, ilyet nem.
Igen. Meg még a tanárok közül szeretném kiemelni Horváth Judit földrajztanárnőt, mert ő javasolta nekem, hogy geológia szakra menjek.
Szóval abban az időben a Nagy Lajos gimnáziumban egy nagyon erős tanári kar tanított. Ugye akkor még a főtér mellett volt, még nem adták vissza az egyháznak, tehát ami most a régi Premontrei. A főtér közelében éltünk tulajdonképpen a városi nyüzsgés közepette, nagyon sok érdekes, különleges tanárral, és azt hiszem, hogy az iskolának is volt egy nagyon érdekes, összetartó, erős hangulata. Talán nem véletlen, hogy annyian kerültek ki aztán ebből a gimnáziumba olyan helyekre, ahol valami jelentős dolgot sikerült alkotniuk.
Igen, talán érdemes lenne most megemlíteni, ugye május 21-én beszélgetünk, és tegnap volt hír, vagy tegnap előtt, hogy Scherer Péter meghalt. És Scherer Petivel egy csapatban kosaraztunk, egyen járt fölöttem, és abból a kosár csapatból őre emlékeztem leginkább, mert akkor is egy ilyen vezéregyeniség volt, nagyon kedves fiú volt, és ilyen nagyon nagy dumája volt, tehát így felnézett rá mindenki. És aztán így az elmúlt években Sajkodon többször összefutottam vele. Ugye én Balatonfüreden lakom, szoktam járni ott Sajkodon, és neki ott volt valamilyen nyaralója. Mindig köszöntem neki, és mindig megkérdezte, hogy te ki vagy. De együtt kosaraztunk, most már nem mondom el még egyszer. De írtó jó pofa volt akkor is, mert mindig mondta, hogy én szeretném tudni, hogy ki köszön nekem. Uh-huh. Úgyhogy szomorú dolog, hogy most már nincs köztünk.
Igen, egy valóban nagyon jó ember volt, és nagyon jó színész is emellett, és aztán még egy példa arra, amit az iskoláról mondunk, hogy több szakterületről is kerültek ki nagyon jó szakemberek, nem csak a matematika területéről, hanem a művészet területéről is, tehát egy olyan iskola volt, amelyik összetudta fogni a művészeti ágakat, éppen úgy a reál, mint a humán területén. Szóval ott eldőlt a Nagy Lajosba a te sorsod, Horváth Judit, avagy Honorátka tanárnő, ahogy vecéztük, igen, inspiráció által, hogy te geológia szakra fogsz menni. Akkor már tudtad, hogy mi az a terület, ami ezen belül érdekel téged?
Fogalmam nem volt. Úgy általában érdekelt a természet, az biztos, hogy az bennem volt. De hát én nem voltam olyan elkötelezett ember akkor még, amikor érettségiztünk, hogy tudtam volna, mit szeretnék csinálni. Azt gondoltam, hogy egyetemre megyek, ugye mind a négy bátyám egyetemre ment, valamilyen természettudományos vagy műszaki pályára, ez úgy adott volt, és hát nagyon szerettem a matematikát is, meg a földrajzot is, és akkor az jutott eszembe, hogy hát akkor matematika-földrajz tanár lehetnék. És akkor a tanárnő mondta, hogy hát menjél inkább geológusnak, mert azok mindig a szabadban vannak, kirándulnak, és nagyon jó társaság van ott az ELTE-n. És ez persze ez hatott, így kerültem oda, és tényleg jó társaság volt, tényleg rengeteget voltunk a szabadban, kirándultunk, még az egyetem alatt. Csak aztán olyan, az ember élete olyan váratlan fordulatokat vesz, vagy sose lehet előre tudni, hogy mi történik. Amikor már harmadéves voltam, akkor volt egy ásványtan tanárom, Dódony Istvánnak hívják, akinek az óráin nagyon nehéz volt megérteni, ilyen kristálytani dolgokat tanított, és egy volt valami összetűzés, amiből kifolyólag ő mindenkit külön egyesével beszámoltatott. Ez is egy ilyen emlékezetes pillanat volt, hogy ott a múzeum körúti épületben volt egy nagyon szép ásványtár, régi bútorok, olyan, mint egy ilyen ásványmúzeum, ahol így az asztal mellett ültünk, nagy ablakok velünk szemben, ott mentek el a villamosok, és akkor a Pista így kérdezte az anyagot tőlem. Én meg valamiket válaszoltam, de akkor sem értettem igazán, elég sajátos tanár volt ő is különben, és a végén azt mondta, hogy hát akarok-e ő nála valami kutatást végezni. Ezek szerint akkor megtetszettek a válaszaim. És ő viszont azt csinálta, hogy ő a ásványok kristályszerkezeti hibáit vizsgálta, főleg kristályszerkezetét elektronmikroszkóppal, volt ott egy régi elektronmikroszkóp, és akkor azon kezdtem dolgozni. És ezzel gyakorlatilag így eldőlt a tudományos pályafutásom, mert azóta is ilyen műszerhez kötődő, nanométeres léptéken vizsgálódó ember vagyok, ilyen témáim vannak elsősorban.
Ugye másodszor lép be egy nagy tanár egyéniség, és lám, a fiatalok sorsa vagy a pálya orientációja valóban mennyire függ attól, hogy milyen tanár egyéniséggel találkoznak, és sokszor nem is a terület számít maga, hanem hogy a területről az a tanár milyen módon tud kommunikálni, és mennyire tud kedvet csinálni hozzá a diáknak. Szóval akkor megjött a második kedvcsináló ember, és így lett az, hogy ásványokat és kőzeteket kezdtél el vizsgálni. És milyen szempontból?
Hát ez az elején egyszerűen csak a módszert tanultam meg, illetve volt szakdolgozati témám, ez lehet, hogy a nézőknek olyan sokat nem mond, hogy szulfidásványokban rétegződési hibákat vizsgáltam. Ezzel végeztünk, akkor elmondom, hogy mit csináltam. Tehát ezekben az ásványokban az egy ilyen különleges dolog, hogyha hibák vannak, azok megváltoztatják a tulajdonságaikat. De ez mai napig van, hogy ásványok érdekes tulajdonságait felhasználják ilyen mesterséges fejlesztésekben. Nem annyira nyilvánvaló most már, mert ez az egész folyamat, ez több száz éve zajlik már, mondjuk a 17. századtól, hogy akkor még csak a természetes kristályokat ismertük, az ásványokat, és aztán ez a tudomány igazából csak a 20. században ment át a fizikába, illetve onnan az anyagtudományba.
Amikor már sokkal jobban tudták őket részleteiben vizsgálni ezeket az anyagokat. És van-e olyan speciális terület, amivel most foglalkozik? És aminek megvan a végződése, hogy miért kell ezzel pontosan foglalkozni? Tehát mi a cél?
Hát van. Több témánk is van. Veszprémben, Pannon Egyetemen van a Nanolab, ez az elektronmikroszkópos laboratórium, abban működik a környezeti ásványtan kutatócsoportom, és most a legfőbb témánk az a tavak üledékének a vizsgálata, meg most már lassan tengerek üledékének a vizsgálata. Abból a szempontból, hogy ott ebben az üledékben, az ásványokban hogyan tárolódik a foszfor, meg hogyan tud onnan felszabadulni. Az egész a Balaton miatt van, de a Balatontól indult ez a projekt, mert a Balatonban is néha elszaporodnak az algák, és akkor nem kellemes benne úszni. Az elmúlt években is volt egy-két ilyen eset. Én is így jártam egyszer, hogy körül se néztem, csak a strandon beugrottam a vízbe, mentem pár tempót, és aztán láttam, hogy egy ilyen zöld spenótban úszom, és menekültem kifelé. szerencsére nem olyan gyakori. De ezek az algavirágzások, ezek nagyon kellemetlenek tudnak lenni. És az alga az ugye egy ilyen fotoszintetizáló, mikroszkopikus élőlény, aminek tápanyagokra van szüksége, ugyanúgy, mint minden más élőlénynek. Ezek közül a tápanyagok közül általában, például a Balaton esetében, a foszfor a korlátozó tényező, az, ami a limitáló tápanyag. És ha abból hirtelen nagyon sok van, akkor beugrik ez az algavirágzás, vagy elterjednek az algák. És a kérdés az az volt, hogy hát ez miért van?
Miért van több foszfor a vízbe hirtelen, vagy a víz alján?
Hát ez volt az elképzelés, hogy ez nem kívülről jön, hanem az üledékből. Tehát vannak valamilyen olyan folyamatok ott, természetes folyamatok, amelyek hirtelen azt eredményezik, hogy felvehetővé válik az algák számára ez a foszfor. És mivel a Balaton üledéke az ásványokból áll, ezekben vagy ezeken van tárolva ez a foszfor, mi ezt akartuk megnézni. Ezt nyilván korábban mások is kutatták, csak másféle módszerrel. Tehát mi módszerünk abban különbözik, hogy mi egyesével nézegetjük az üledékszemcséket a mikroszkóppal, és azon próbáljuk megtalálni a foszfort, vagy beépülve az ásványokba, hogy milyen formában van. És utána ebből a következő lépés az, hogy és akkor minek kell történni ahhoz, hogy ez újra a vízbe oldott állapotba kerüljön, ahogyan már az algák számára ez fogyasztható. És ez éppen tegnap előtt volt a PhD hallgatómnak a védése, akinek az egész dolgozata erről a témáról szólt. Nem egészen azt láttuk, mint amit vártunk. Sok újdonságot talált Rácz Kornél, PhD-s, de meg szép cikkünk is született a témából, de nem tudunk még pillanatnyilag választ adni arra, hogy miért szabadul fel a foszfor. Igen. Még az is lehet, hogy nem ettől virágzik az alga, hanem mégiscsak kívülről jön a foszfor.
Igen, mert gondolom ez egy nagyon fontos tényező, hogy esetleg ez valami környezetszennyező, vagy belülről érkező dolog része, hogy több foszfor van az üledékbe, vagyis a víz alján, és akkor, ha megtalálják azt, hogy ez mi okozza, akkor ezt lehet valamilyen módon gátolni. Ha meg önmaga hozza létre, az is egy más módszert kíván arra, hogy ezt megakadályozzák. Tehát gondolom, először meg kell határozni, hogy minek a hatására, külső hatása, vagy a belül lévő folyamatok miatt játszódik le ez a foszfor többlet. És ez ugyanez a tengerekben, meg más vizek ajzatában is, akkor ez is gondolom különböző galibákat okoz, egyszerű nyelvvel lefordítva, amiket jó lenne megállítani, ha én ezt jól értelmezem.
Körülbelül igen, lehetne pontosítani, de nagyjából igen, erről van szó.
Akkor önök tulajdonképpen egy jelentős környezetvédelmi dolgon, tevékenységen dolgoznak.
Igen, bár azt nem tudom megígérni, hogy az eredmény végül az lesz, tehát ez egy tudományos kutatás, alapkutatás, hogy ebből tényleg az lesz, hogy akkor valami intézkedést is lehet esetleg tervezni.
És kevesebb alga között kezdünk el úszni, ha kimegyünk a Balatonba.
Lehet, hogy nem ez lesz a legnagyobb probléma, hanem hogy nem lesz víz a Balatonban, és akkor már ez mellékes dolog, hogy most hol van a foszfor, de azért én nagyon remélem, hogy még egy darabig élvezhetjük a Balatont.
Hát igen, mert ha végignézünk azon, hogy milyen környezetvédelmi problémák vannak jelenleg, vagy hogy az új környezetvédelmi miniszter mit mondott, mint első két meghatározó dolga, amit meg kéne oldani Magyarországon, ugye az egyik az asszály volt, a másik pedig pont a Szombathelyen kirobbanó aszbesztügy, úgyhogy vannak itt sorban álló problémák, azt hiszem.
Igen. Hát az aszbeszt is egy abszolút ásványtani probléma különben. Weisburg Tamás nyilatkozik sokat, meg ő járt ott, ő ennek szakértője, ő nekem tanárom volt még az ELTE-n, most már barátomnak nevezhetem, és ez egy ásványtani probléma, mert az aszbeszt is egy ásvány. Többféle ásvány lehet aszbeszt, csak azt nevezzük az aszbesztnek, ami olyan ásvány, amelyik ilyen szálas formában fordul elő, és ugye ezek szilikát ásványok, ezért is használták az aszbesztet például tűzoltók ruhájának, vagy fékbetétnek, mert ugye ez voltak éppen kő, és ezért nem, tehát nagy hőmérsékleten, meg a fékbetétben is bírta azt, hogy ott nagy hőmérséklet keretkezik a surlódás miatt, csak éppen kiderült valamikor itt a múlt század 70-es, 80-as éveiben, hogy hosszú távon erősen rákkeltő fajtái is vannak, mert nem egyféle ásvány, hanem többféle ásvány. És ezek nagyon nem mindegy, hogy akkor most melyik van abban a kőzetben, azonnal ki tud-e szabadulni, kiporzik-e. Hát nagyon sajnálom különben, hogy ez itt előjött ez a probléma Szombathelyen. Ismerem azt a új városterületet ott fönt.
Az olvasztó területe, igen.
Igen, és hát el tudom képzelni, hogy akik ott laknak, azoknak ez mekkora egy kellemetlen dolog. Mondjuk ahhoz, hogy igazán veszélyes legyen, hosszabb ideig kell, hogy az ember ennek a pornak kitett állapotban legyen. Tehát mondjuk, akik ilyen azbest feldolgozó üzemekben dolgoztak, ő náluk vették észre először, hogy tudom én, 20 év múlva, akkor kialakul esetleg ez a...
Ez egy nem egy-két év, hanem egy hosszabb, huzamosabb ideig.
A dózistól és az időtől múlik. Tehát nem olyan, mint amikor mondjuk egy, nem tudom, kitesszük a patkánymérget, és azt megeszi a patkány, és akkor elpusztul. Tehát nem erről van szó, ez nem egy olyan méreg, hanem ezek a szálak, hogyha a tüdőbe kerülnek, akkor ott begyullad, ahol betokozódik, és akkor ez okozhat egy ilyen hosszabb távú problémát.
Az említett kutató úr egyébként adott nyilatkozatot a Nyugatnak is ez ügyben, és valóban most úgy vizsgálják sorba ezeket a kőzuzalékokat, hogy nézik, hogy van-e ez a bizonyos szálas szerkezete, vagy nem, mert ha van ez a szálas szerkezete, akkor ez veszélyes azbeszt, ha nincs, akkor nem veszélyes. Hát igen.
Abban is van különbség, tehát van olyan szálas azbeszt, ami nem kimondottan veszélyes, ez a leggyakoribb különben, ezt ásványtani nevén krizotilnak hívják. És itt az a probléma, hogy ez nem ilyen, hanem ez az amfibol azbeszt, ami viszont veszélyesebb.
Akkor most a két szálas között mi a különbség, mielőtt tovább lépnénk az azbesztről?
Hát, mint az előbb már szépen megtárgyaltuk, ugye egy ásvány definiál a kémiai képlete, meg a szerkezete. És ezek közt a szálas szilikát ásványok között van többféle különböző kémiai képletű, különböző szerkezetű. A közös bennük az, hogy a morfológiájuk, az a makroszkóposan látható morfológia, az szálas. Ezért lehetett például ugye ilyen ruhát csinálni belőle, vagy egyebet. Na most azt nem tudom így elmagyarázni nagyon szerkezeti ábrák nélkül, hogy mi a krizotil, meg az amfibol azbeszt között a különbség, de azért megpróbálom. Tehát ami kevésbé veszélyes, a krizotil, az úgy néz ki, hogy van egy réteg, SiO4 tetraéderekből álló réteg, azon egy oktaéderes egyéb réteg, de most itt atomokat képzeljünk el. De ez a réteg így föl van tekerve, mint kis hengerek egymásba, és akkor ezek a szálak. A másik, ami itt a szombathelyi közetben van, az viszont az amfibol, az olyan, hogy ezek a tetraéderek ilyen két láncot alkotnak, egy szalagot, és akkor ezek a szalagok így egymás mellett vannak összekapcsolva más fémionokkal, és akkor a szál az ementén alakul ki. De ettől még nem tudjuk, hogy ez miért veszélyesebb, mint a másik. Mind a kettő szálas, mind a kettő szilikát. Meg tudjuk határozni, hogy ez ilyen vagy olyan.
Az egyik a feltekeredett, a másik az egymás mellett álló, hogy én ezt az egyszerű, így van, nyelvemre lefordítsam. Az, hogy visszatérve egy kicsit Szombathelyre, hogy elkerült innét iskolába, fel sem merült önbe, hogy Szombathelyre érkezzen vissza, hanem más városba éljen tovább. Ugye ez annyiszor felmerül itt Szombathelyen, hogy nagyon jó iskoláink vannak általános iskolában, nagyon jó gimnáziumaink vannak, és aztán ott elvesztjük a fiataljainkat. Tehát bárki, aki tovább akar menni, és valami nagyobb dolgot szeretne elérni, már ott sincs Szombathelyen.
Hát volt egy pillanat, amikor felmerült, mert elég érdekesen alakult a pályám az elején. Ugye, ahol a szakdolgozatomat csináltam, az ELTE ásványtani tanszékén Dódony Istvánnal, ővele folytattam és csináltam meg a doktorimat így 3 év alatt, és akkor ennek 1990-ben lett meg a vége. És akkor egyik napról a másikra, addig ösztöndíjas voltam, akkor munkanélküli lettem. És hát nyilván szerettem volna elhelyezkedni, úgyhogy elmentem más kutatóintézetekbe, szegedi ásványtani tanszéken érdeklődtem, meg itt-ottam ott. De ez a rendszerváltás időszaka volt, akkor is éppen egy ilyen nehéz időszak, és nem volt sehol állás. És akkor például a Veres Márton professzor úr itt Szombathelyen, ő nála lett volna állás, de ők nagyon másféle témákkal foglalkoztak nekem, akkor már így megvolt, hogy mit szeretnék, még benne szerettem volna maradni ebben a nemzetközi kutatói pesgésben. és hát akkor én még csak 20 éves voltam, volt egy olyan nagyon erős motivációm, hogy én szeretnék világot látni. Ugye kisgyerekkorom óta is ezt szerettem volna, és nem csak úgy, hogy mondjuk elmegyek egy hétvégére turistának valahova, hanem szerettem volna ott élni is. És akkor ez a kutatói létformának egy velejárója, hogy több helyen is dolgozik az ember, mert akkor tud újabb ismereteket magára szedni, meg látja, hogy ott hogy működnek. Aztán utána, ha hazajön, mindezt hazahozza, ez a legértékesebb itt a magyar tudományos élet számára. Ennek különösen a posztdoktori időszaka terepe. Úgyhogy végül is én kerestem erre a lehetőséget, úgyhogy az lett a vége, hogy én nem jöttem vissza Szombathelyre, hanem először Svédországba mentem egy időre, aztán utána meg Arizonába. És így alakult. Utána meg az, hogy Veszprémbe kerültem, az teljesen véletlen volt.
Tehát kiment világot látni, vándorolt, mint a mesterlegények, de aztán ön visszajött Magyarországra. Nem maradt kint, se a skandináv országba, se Amerikába, és visszajött Veszprémbe, és gondolom az, hogy most Balatonfüreden él a családjával, ha jól tudom, 3 gyermekük van?
Igen.
Abban valószínűleg szerepe van az is, hogy a kutatási területéhez akkor nagyon közel van, mert hát a Balaton...
Hát ez megint csak nem így történt, tehát sok véletlen van az ember életében.
Na.
Én Arizonában ott dolgoztam már 2,5 éve, amikor szóltak innen kollégák, hogy Veszprémben az ásványtan tanszéken van egy üres állás, hogy oda hazajöhetnék, mert nem volt itthon állásom, én úgy voltam ott kint. És akkor ez megtetszett, mert úgy hosszú távon azért szerettem volna hazajönni. És akkor így
kezdődött. Miért szeretett volna hosszú távon hazajönni? Annyian vannak úgy, akik azt mondják, hogy annyira örülök, hogy kikerültem, mert ott tudok igazán kutatni, ott vannak meg a lehetőségek, ott van meg számomra az a közeg, amiben jobban tudok kutatni. Miért szeretett volna annyira hazajönni?
Hát nem a kutatás volt a szempont, az biztos, mert az tényleg sokkal jobb volt ott. Akkor pláne, most már jobb a helyzet, most már nagyon jó a helyzet itt is, de akkor ez nem, hát ez 32 évvel ezelőtt volt, amikor én hazajöttem először. És miért akartam hazajönni, azt magamnak se tudom akkor igazán megmagyarázni. Hát valószínűleg a nagyobb család is szerepet játszott benne. Elmondtam, hogy nagy családunk van, tartjuk a kapcsolatot, azért a többség itt él, bár szerte a világban vannak. Éppen most számoltam össze, hogy nekem 27 unokahúgom, meg unokaöcsém van.
Boldog ember vagy.
Közük nagyon sok van különböző helyeken, nevezetes egyetemeken, vagy kutatóintézetekben, meg hasonló helyeken. Nem mind Magyarország, sokan nem Magyarországon vannak. Na minden esetre én haza akartam valamiért jönni, nem volt egyszerű, és a Veszprémben lakást kellett keresni, és hát ez egy nehéz időszak volt. Ugye Arizonában egy olyasféle helyen laktunk, ami most itt Magyarországon ezek a drága lakóparkok, ahogy kinéznek. Hát ott az volt akkor a normális, tehát az egyetemi fizetésből ott bérelt az ember egy lakást, és akkor volt úszómedence, teniszpálya, gyerekek ahhoz szoktak, hogy bármikor leugranak, és akkor ott úsznak, meg játszanak. Na itt Veszprémben ott meg a panel 10. emeletén valami kínálkozott, és akkor, amikor kerestem itt bérelhető lakást, akkor rájöttem, hogy a Balatonnál vannak olyan házak, amelyek ugye év nagy részében üresek, kiadják őket, és akkor egy ilyen házat sikerült kibérelni Balatonfüreden. Az, hogy Balatonfüreden kezdtem keresgélni, az meg azért volt, mert még 6 éves koromban a családdal voltunk egy téli üdülésen Balatonfüreden. Ugye édesanyám pedagógus volt, és a szakszervezeti pedagógus beutalóval voltunk a balatonfüredi pedagógus üdülőben, így karácsony és szilveszter között, szilveszter is beleesett, és már akkor teljesen lenyűgözött engem a téli Balaton. A következő évben még egyszer voltunk, tehát 2 ilyen téli alkalom volt, akkor még igazi nagy tél volt, hó volt, jég, óriási élet volt a jégen. A Szombathelyen nagy korcsolya élet van, még most is, de régen gyerekkoromban pláne csónakázóta van, töltöttük a januárt, mert mindig be volt fagyva. De hát a Balaton mégiscsak egy másik dimenzió, amikor ott a végtelen jégen rohanhat az ember. És az olyan mély nyomokat hagyott bennem, hogy akkor valószínűleg ezért keresgéltem én Balatonfüreden albérletet. És akkor találtunk egy házat, amit ki lehetett bérelni, ezt a nyáron ki kellett költözni. Na és akkor a lényeg az, hogy itt ragadtam, mert megszerettem, nyilván megszereti az ember Balatonfüredet, mert jó hely. És hát 20 kilométerre van Veszprém, úgyhogy nem olyan nagy gond bejárni. Úgyhogy most is itt lakom.
Ha visszagondol a szombathelyi életére, mondja, hogy milyen jó volt a Tónakháza, ott ahol lehetett korcsolyázni. Most nem lehet, sajnos már nagyon ritkán van akkora ég. Mik voltak azok a pozitív dolgok, amik azt mondja, hogy igen, hogyha visszagondolok Szombathelyre, jó volt ott gyereknek, diáknak lenni. Ez egy kicsit...
Hát, minden jó. Akkoriban minden jó volt. Hát, hát egyrészt maga a családunk. Nem csak a szűkebb család, ott egy nagyobb család, Eckler família, Hósfai, sokan ismerik ezt a társaságot.
Felismerült ugye, hogy ön rokonságban van egyébként és az egyik miniszterrel, de ez egy másik.
Hát ő is a 27 unokaöcs, unokahúg között az egyik. Hát ennyi között csak akad már egy belügyminiszter, hogyha így nézzük. Úgyhogy igen, tehát ez nagyon jó volt. Akkor például én jártam teniszezni. A hallgatók közül biztosan sokan emlékeznek az SZSE pályán Asbóth Sanyi bácsira. Ott nem csak, hogy a sport miatt volt jó, hanem ott is egy társaság volt, ott fél nyarat ott lehetett tölteni. Jártunk a Tófürdőre nyáron télen meg korcsolyázni. Egyébként osztálytársam volt ugye Fekete Péter, akkor még Fekete Gábornak hívták, aki a művészvilágnak egy ismert képviselője. Ő jött mindig értem, ő már akkor egy ilyen nagyon kavaros ember volt. És
nagyon vagány, nagyon kavaros, igen.
Igen, és mondjuk, mikor én a Hegel tanár úrnak a órájára a házi feladatomat készítettem ott a Petőfi utcai szobámban, akkor megkopogtatta az ablakomat, kinéztem, és ott volt egy taxi, a negyedik gimnáziumban, azzal jött értem, hogy megyünk akkor a Tófürdőre korcsolyázni.
Varázsló volt, igen.
Igen, varázsló volt, igen. Voltam vele különben ilyen nyári túrán is, amikor Balaton mellett úttörő táborokba bekopogtattunk, és akkor ő ott mondta, hogy kérném szépen egy kis bűvész műsorral kedveskednék a gyerekeknek, és én szedtem az 5 forintokat a gyerekektől. Úgyhogy hát ilyen volt ez a szombathelyi élet nekem. Meg hát az volt, hogy igazából hát nem volt ez a mostani gyerekeket kicsit sajnálom is, hogy ennyi hatás éri őket, bár ők nyilván megtalálják a maguk helyét ebben a világban, de hogy akkor volt idő rengeteget olvasni, előbb említettem a házi feladatot, azt is szívesen csináltam, volt, hogy nagy órákig kellett azt csinálni, sőt még extra matematika feladatokat megoldottunk a Kömál újságba. És akkor emellett meg jutott idő arra, hogy korcsolyázzunk, kórusba jártam, az zsenesz, tehát minden jó volt, mondhatom ezt. Annak ellenére, hogy azért nem volt szabadság. Tehát nálunk a családban az is egy alapvetés volt, hogy mit szabad mondani otthon, mit nem szabad mondani az iskolában. De egy, mint gyerekként ez...
Ez rendben. A pontnak jellemzője volt valahogy, mi gyerekként ezt úgy... valamennyire természetesnek el tudtuk fogadni. Nem foglalkoztunk ezzel különösebben, meg már minket csak így elfújta a szél módon érintett ez már abban az időben. Aktívan a tudományos életbe és a Magyar Tudományos Akadémia életében mióta van jelen?
Hát mióta csak... itt vagyok újra Magyarországon, mondom, 32 éve jöttem haza, tehát nem most történt. Én viszonylag aktívan benne voltam mindig is. Az akadémia már akkor jelen volt az életemben, amikor még doktorandusz voltam. Mert akkoriban, ez még rendszerváltás előtt, az akadémia adott ösztöndíjat, az adta a doktori ösztöndíjat. Hát hivatali ügyeket intézni ugyanabba az épületbe kellett menni, mint most, ahova elnökként megyek a titkárságok a munkatársaival beszélgetni. Aztán utána, persze volt egy szünet, de utána 2007-ben engem megválasztott a közgyűlési képviselőnek. Az is nagy szó, mert az akadémia közgyűlése az a legnagyobb döntéshozó szerve az akadémiának, és az áll a 365 akadémikusból, hozzá van még 200 olyan képviselő, akit az egész köztestület választ. A köztestület az pedig majdnem 20 ezer ember. Tegnap még 19 ezeret mondtam, ma már 20 ezeret mondok. Akiknek van doktori fokozatuk, és kérik a felvételüket, azokat felveszik oda. Na és ők választanak, ezek persze tovább tagolódnak ilyen kisebb testületekre, vannak tudományos bizottságok például, csak a tudományos bizottságok jelölnek embereket, és akkor így online szavazhatunk rájuk, és akkor megszavazhatunk, hogy ki képviseljen minket a közgyűlésbe. Így kerültem bele oda. És aztán utána megválasztottak akadémikusnak, aztán megválasztottak még 2017-ben ilyen választott elnökségi képviselőnek. Az már a 9 választott vezető egyike. És akkor az akadémián úgy van, hogy 3 évig lehet egy ciklus betölteni, egyszer újrázhat az ember, de akkor az 6 év, de ugyanazt a szerepet nem lehet még egyszer betölteni. Tehát másikra választható, de másra nem. És aztán volt még egy fontos szerepem, ez pedig az, hogy vannak az akadémiának területi bizottságai. És Veszprémben is van egy, amelyik így a Balatontól északra a Dunántúl kutatását fogja össze, Szombathely is ehhez tartozik. És ennek voltam én 6 évig titkára, aztán 6 évig elnöke. Tehát ez is egy olyan szervezet, ami próbál valami kohéziót teremteni a különböző intézményekben dolgozó kutatók között, és ismeretterjesztéssel is foglalkozik. Tehát vannak ott a székházban rendszeresen programok, amelyekre bejöhetnek az utcáról az emberek, meghallgathatják a kutatók előadásait.
Ha azt nézzük, akkor te igazán jelentős időt töltöttél az akadémia történetében, aktív vezetőként is már. És ha azt nézzük, hogy a Magyar Tudományos Akadémia, mint olyan gyakorlatilag a létrehozása óta mennyire egy különleges és nagyon elismert szerepet töltött be a magyar tudományos életbe. Az épületével, az elhelyezkedésével, akadémiai tagnak lenni, ezek ilyen nagyon kitüntetett dolgok voltak. Hogy láttad, hogy kezdődött ennek a dolognak az erodációja? Minél jeleken vettétek észre, hogy itt valami nem stimmel, és a tudományos akadémia jelentőségét, vagy presztízsét, vagy működését valamiféle veszély fenyegeti?
Hát ez azt, hogy az akadémia működését nem először fenyegette veszély így az elmúlt években. Az akadémia többször is így a megszűnés szélére került a 200 éves története során, de mindig újra meg tudott újulni. Ezek, és sokszor a politikai változások, befolyások ártottak az akadémiának. Tehát volt ilyen a szabadságharc után, aztán volt ilyen főleg a 50-es években, a 40-es évek végén, 50-es évek elején, amikor kizárták az akadémia nagy részét például politikai alapon, és aztán utána egy ilyen párt irányította szervezet volt egy darabig.
Aztán a rendszerváltáskor megint közbeszólok, Romániában volt a Tudományos Akadémia elnöke a Ceausescu felesége, ha jól emlékszem? Most csak ezt...
Igen.
Tehát a politikai irányítás más szocialista országokba is eljuthatott. Igen. Egészen odáig. Elena Ceausescu lett a Román Tudományos Akadémia elnöke. Igen.
Nálunk azért nem volt ilyen helyzet sosem. Tehát később az akadémia itt a Kádár időkben akkor azért akkor kapta a kutatóhálózatát gyakorlatilag, tehát azt működtette. És, de ellátott ilyen majdnem minisztériumi funkciókat is. Aztán a rendszerváltáskor újra szabták a működését, és akkor amikor én bekerültem ide az akadémiai működésbe, akkor éppen egy felívelő időszak volt. Tehát egy jól strukturált, pezsgő élet, úgy tűnt, hogy minden rendben van. Nyilván mindenen lehet javítani, tehát például akkor volt az akadémiának kutatóhálózata. A sok intézete ezt az akadémia irányította. És ez viszonylag jól működött, tehát meg lehetett nézni nemzetközi összehasonlításban, hogy például ezek a szám szerint is mérhető mutatók, hogy hány cikk, hány ilyen nagy európai pályázatot nyernek el a kutatók, az így fajlagosan mennyire sikeres ezekben az intézetekben. És azok nagyon jók voltak. Éppen ezért ez egy ilyen derültékből villámcsapás volt, amikor ezeket az intézeteket elvették. És ez egyébként, amikor ez az egész indult, akkor ott személyesen ott voltam véletlenül, mert éppen a vezetői kollégium ülésezett, Lovász László volt az elnök, és mint mondtam, ennek a 9 vezetőnek egyike voltam, ugye a legkisebb szinten a hierarchiában, és pont egy ilyen vezetői kollégium ülés zajlott ott az akadémián, amikor megjött az e-mail a Palkovics minisztertől, hogy ezeknek az intézeteknek a pénzét törvénymódosítással átteszik a minisztériumhoz, és erre az akadémia kapott 54 percet, hogy véleményezze. Ez olyan eléggé sokkoló volt.
Mi volt az indok?
Hát azt sose értettük meg, hogy mi volt az indok. Az, hogy hatékonyabb legyen a működés, de mondjuk ettől a lépéstől nem látszott akkor, hogy miért lenne hatékonyabb, meg utána a többitől sem nagyon látszott, hogy miért lenne hatékonyabb. Minden esetre ez 2018-ban volt, 19-ben le is választották az intézeteket, azóta több átalakuláson átmentek, és akkor vannak olyan fejlemények, amelyek pozitívak különben, tehát amit az intézet igazgatók legalábbis úgy értékelnek, hogy az jó, az megtartandó, de úgy általában nem elégedettek ezzel az egésszel, úgyhogy kiadtak nyilatkozatot, hogy ők szeretnének valamilyen módon az akadémiához újra csatlakozni. És hát ez zajlik most. Tehát május 5-én választottak meg engem, de én még csak megválasztott elnök vagyok, mert június 2-án fogjuk aláírni a átadás-átvételi dokumentumokat, tehát én csak azután leszek hivatalosan elnök. De ennek ellenére ez az elmúlt 2 hét, ez egy rettenetesen turbulens módon telt, és most is egy kicsit aggódom, hogyha befejezzük ezt a beszélgetést, akkor mi fog nekem itt kidőlni a postafiókomból, hány e-mail, amire azonnal válaszolni kell. Mert most zajlik ez a dolog az intézetekkel, hogy végül is mit szeretnének a kutatók, mit szeretnének az igazgatóik, mit szeretnének a természettudományi intézetek, mit a bölcsész és társadalomtudományi intézetek, amelyek az ELTE-nél vannak, sokféle érdek van, mit szeretne a kormány, és ezeket kell összeegyeztetni. Itt az akadémia főleg moderátori szerepet játszhat, meg kinyilváníthatja az akaratát, hogy igen, mi szívesen visszafogadjuk.
Visszafogadunk titeket, ha vissza akartok jönni, de gondolom az is vezet benneteket, hogy azért ez a hálózat valamiféle egységként megmaradjon.
Igen, én azt szeretném, hogyha egyben lenne. Vannak félelmek különben ettől, mert más egy kicsit az érdeke a természettudományos, meg műszaki intézeteknek. Tehát ők szívesen lennének úgy, hogy mint egy ilyen gazdasági társaság, ahol a innovációt is csinálhatják, és gazdálkodhatnak. A bölcsészek, ők szeretnének, mint államháztartási intézmény működni.
Az akkor állami támogatással, igen.
Úgy is struktúra, de ebben ne is menjünk bele, mert egyrészt ez egy ilyen jogi szervezeti kérdés részben, de másrészt viszont egy ilyen alapvető koncepcionális kérdés is, hogy hogyan működhet egy intézethálózat jól a 21. században. Tehát azért is szoktam kerülni azt a mondást, hogy visszatérjenek az akadémia kebelébe, vagy nem tudom, hogyan mondjam, mert azt sokféleképpen lehet értelmezni. Tehát valamennyire az lenne jó, hogyha egy ilyen önkormányzó szervezetté válna, mint amilyen mondjuk a Max Planck intézethálózat Németországban.
Szóval azt mondod, hogy ha már ez történt, akkor azokat a modernizáló és logikailag logikusnak tűnő lépéseket is meg kell tenni az akadémiával, amik eddig esetleg nem történtek meg, és akkor most egyszerre lehetne úgy rendbe tenni a dolgokat.
Igen, tehát mondjuk azt, hogy az akadémián nem történt meg, az elmúlt években nem is tehetett semmit az akadémia, tehát nem volt beleszólása a dolgokba. Ez 2019-től mostanáig tartott. Azt, hogy mi volt 2019 előtt, azt már még felesleges felhozni, mert az egy másik világ volt. Hát most viszonylag tiszta lappal indulunk. Én ezt mondtam különben, amikor megválasztottak. Mert előtte kaptunk 3-3 percet elnökjelöltek, hogy mondjunk valamit erről a kérdésről. És én azt mondtam, hogy ne kapkodjunk, ne szúrjuk el, hanem csináljunk egy kerekasztalt, üljünk le köré mindenki, aki ebben érintett, beszéljük meg, hogy lenne a legjobb, és lehetőleg ne erőltessünk senkire olyat, amit ő nem akar. Na most az már látszik azért, hogy valami kompromisszumokat muszáj lesz kötni, mert ha nagyon eltérőek az érdekek, akkor nem lehet százféle rendszert működtetni. De remélhetőleg ez a kerekasztal ez valóban megtörténik júniusban. És akkor utána mindenki elégedettségére egy hosszabb, nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb időszak lesz itt a kutatóintézetek életében.
Igen, mert akárhogy is finoman írjuk körül, valami olyasmi zajlott, hogy azoknak az intézeteknek a kiüresítésére mentek rá, ami fölött a politikának nem volt teljes irányítási jogköre, és inkább létrehozott belőlük olyan szervezeteket vagy részeket, amire meg volt teljes irányítási jogköre. És ez valahogy az akadémiával is valami hasonló történt, és akkor itt egy ilyen utolsó előtti pillanatban történt egy visszahúzás, és akkor még lehetőség van arra, hogy visszaállítsák a normálisan működő akadémiai rendszert, ha az nem is olyan, mint amilyen 20 évvel ezelőtt vagy 10 évvel ezelőtt volt, hanem ami olyan, mint ahogy egy modernül működő akadémiai rendszernek kell valahol lenni a világban, de az nyilvánvaló, hogy azt nem a politikának kellene irányítania, se ennek a politikának, se a következőnek, se a következőnek, nem? Ez a lényeg.
Igen, bár azért valami beleszólása van a politikának, mert ugye közpénzből van finanszírozva részben a kutatóhálózat, tehát az, hogy a kormánynak mi az érdeke, az se a mostaninál, se az előzőnél, az nem volt kétséges, hogy valamilyen jogosultságot kell, hogy kapjon abban, hogy beleszólhasson abban, hogy mi folyik.
Ha már az állami pénztámogatás is ad
a... Igen, de nem többségi, tehát ez tehát egy ilyen példa... Most a részletekbe mentünk, de mindegy. Tehát egy ilyen intézethálózatot, hogyha egy ilyen szenátusszerű szervezet irányít, akkor az a jó, hogyha abban a többségben a intézet képviselői vannak. Benne van mondjuk az akadémia képviselője, vagy képviselői, van valaki a kormány részéről is benne. És akkor így együtt mindenki látja, hogy mi történik. De egyébként, amit előbb elmondtál, abban egy kicsit keveredett az, hogy az intézethálózattal mi a helyzet, meg maga a Magyar Tudományos Akadémiával mi a helyzet. Magyar Tudományos Akadémia az nem változott az elmúlt időben olyan szempontból, hogy ez megőrizte ezt a szabadságát és az önkormányzati jellegét. Úgyhogy ez még nem került veszélyben az elmúlt időszakban sem. Ennek köszönhető például, hogy engem is megválasztottak, tehát ez egy, meg a többi vezetőt is, tehát ez egy teljesen saját magát menedzselő szervezet.
Uh-huh. Csak az
így... Az igaz, hogy közpénzt kap az akadémia, amit közfeladatra fordít. Tehát ez a magyar társadalomnak hasznos tevékenységet végez az akadémia.
Csak az intézményhálózat egyfajta kiszervezésével voltak komolyabb.
Az volt, igen. Tehát olyan akadémia voltunk, amelynek nincs kutatóhálózata, de attól még ez egy hasznos szervezet, mert sok minden egyebet is csinál. Ezt próbáltam elmondani, most annyi interjút adok ugye a napokban, hogy már azt se tudom, hogy kinek mit mondtam.
De emlékszem arra, hogy nekünk mit mondtál, úgyhogy ez így rendben.
Meg attól félek, hogy unalmassá válok, hogyha mindig ugyanazt ismételgetem, de több helyen kifejtettem, hogy az akadémiának az intézethálózaton kívül milyen hasznos tevékenységei vannak, ami miatt akkor is érdemes lenne ezt fönntartani, ezt a szervezetet, hogyha nem kutatna.
Gondolom ez neked azért is fontos dolog, mert talán a Tudományos Akadémia az átlag ember szemében nem volt annyira eről. És ha most egyszer az egész működését, működési szerkezetét, funkcióját, feladatait tud mindenki érteni, akkor az összes további működése könnyebb lenne. És akkor most átesel ezen, hogy mindenkinek megpróbálod elmondani, hogy miről is van szó, és akkor könnyebbek talán a döntés meghozatalok a politikai szféra számára, meg az átlagember szférájában is.
Igen, az elnöki programomnak, vagy az elnökjelölti programomnak egy lényeges része volt, hogy próbáljuk meg megértetni a nyilvánossággal, hogy mit csinál az akadémia. Próbáltam így funkciók szerint csoportosítani, hogy mihez is lehet hasonlítani. Hát az egész köztestület, amiről beszéltem, az a több ezer ember, az olyan, mint egy egyesület, mint a társulnak valamilyen célra. De ezen belül az akadémiának van például olyan funkciója is, ami hasonlít egy kicsit a ipari, vagy orvosi, vagy mérnöki kamarára. Tehát van például olyan funkciója, hogy MTA doktora címet ad. Tehát ha valaki eléri ezt a szintet, az hitelesíti azt, hogy ő nagy kutató. Ez is egy fontos dolog. Akkor van neki egy nemzetközi funkciója. Tehát egy csomó európai szerveződésben benne van a Magyar Tudományos Akadémia, mindig is benne volt, onnan minket soha nem raktak ki. Ami azért fontos, mert ott például, hogyha ilyen EU-s törvényalkotásban a kutatásra vonatkozó törvényeken módosítanak, ott is hozzá lehet szólni, lehet abban a magyar érdekeket képviselni például. Meg hát nagyon fontos, a kutatás az nemzetközi, tehát itt nem lehet elszigetelődni, és a Magyar Tudományos Akadémia is biztosítja ezeket a hidakat a magyar meg a nemzetközi tudományos élet között. Akkor van egy ilyen funkciója az akadémiának, hogy a nemzet tanácsadója. Ez azt jelenti, hogy kormányzati döntésekhez tudományosan megalapozott elemzéseket tud az akadémia szolgáltatni azzal, hogy ebben a széles köztestületben megtalálja azokat, akik értenek az adott témához, szervez ilyen bizottságokat vagy alkalmi egységeket, amelyek tudnak ilyen fontos kérdéseket megvitatni, és aztán valamit mondani.
Ahogy most említettük az asztályt, mint egy legnagyobb problémát, akkor gondolom fordulhat az akadémia megfelelő csoportjához, adjon neki egy elemzést, egy tanácsadást, mi valóban most Magyarországon a helyzet, mik lehetnének a megoldások.
Pontosan múlt pénteken egy ilyen előadóülés volt az akadémián, ahol egy ilyen víztudományi programnak az eredményeit ismertették. Sajnos azon nem tudtam részt venni, mert ugyanabban az időpontban volt a új tudományos miniszterrel is az egyeztetésünk.
A legrégén. Sportolsz-e valamit? Honnan veszed az energiát?
Biztos, hogy nagyon kemény lesz. Tehát ez a nyár, ez nem a szabadságról fog szólni, azt már látom. Tehát itt, de azt remélem, hogyha január 1-től fölállna az új rendszer az intézetekkel, akkor utána egy nyugalmasabb időszak jönne. Tehát ez a fél év, ez nagyon-nagyon nehéz lesz, azt hiszem. A sportra, igen, ugyanúgy amatőr módon, mint ahogyan a kórus éneklést emlegettük. Itt Füreden meg Tihanyban van nagyon jó kis társaság, akikkel focizni szoktunk. Sajnos ez most szerdai foci ugrott. És ez elég kemény, 2 óra hosszat szoktuk nyomni itt a műfüves pályán. Mondjuk én elég öregnek számítok, de azért még nem tettek ki a csapatból, úgyhogy elviselnek a fiatalokat.
Hogy öregnek számítasz, egykorúak vagyunk, nem, egyáltalán nem számítasz.
Ja, akkor nem vagyok öreg, nem.
Így van.
Ja. Hát azért egy ilyen 20 éves, 30 éves gyors játékossal szembe kerülni, az nem olyan nagy élmény. A másik pedig, hogy a Balatonban is szoktam úszni, meg hetente egyszer feleségemmel elmegyünk itt a füredi úszodába, de az is teljesen csak egy ilyen amatőr úszás, meg szoktam kosárlabdázni az egyetemen. Hát az meg péntekenként délután mindig volt, ezt már mióta ide kerültem Veszprémbe, ez mindig megvan, és hát ott is nagyon jó a társaság. Tehát ez nem csak a sportról szól, hanem a közösségről is. Jól meg lehet beszélni dolgokat utána. De hát most valószínűleg erről is le kell mondanom, majd Budapesten megpróbálok ehelyett mást keresni. Mert hát nagyon szeretek kirándulni, tehát az mindenhova megyünk feleségemmel, túrázunk itt a környéken. Ne hazulról el lehet menni föl az erdőbe, vagy le a partra. Úgyhogy az is benne van.
Hát sok sikert kívánok neked januárig is, meg egyébként is. Ha Szombathelyre jársz, akkor, vagy Szombathely felé jársz, látogass meg minket. Igazán örülünk annak, amikor valaki van, akivel együtt jártunk suliba. Egy olyan helyzetbe kerül, hogy valamit szépen megcsinálhat, ez nekünk is öröm, és büszkeség is, meg reménykedünk is benne, hát aki velünk járt, az meg tudja csinálni. Helyek tanár úr meg egyébként is olyan logikát vert az ember agyába, hogy azt nehéz lenne elfelejteni. Úgyhogy köszönöm szépen az interjút, sok sikert kívánok, és valószínű fogunk még beszélgetni, ahogy halad előre az idő.
Én is köszönöm szépen neked.